A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Földes László hobóval, és a Lassú vonat című Bob Dylan est kapcsán beszélgettünk Bob Dylan életművéről, ami szerintem valahogy Magyarországon kevés ismert és kevéssé népszerű. Én emlékszem, hogy amikor itt koncertezett Magyarországon, akkor talán ezren lehettek a koncertjén. A szomszédba, Prágába stadionokat töltött meg.
Így volt.
Mi lehet ennek az oka? Ugyanott Közép-Európában.
Hát az a... Akkor mondok erre egy ellenpéldát. Az 1970-es években, mondjuk 75-ben, utána lett nézve, vagy 76-ban megjelent Magyarországon a Bonnie M. nevű nyugat-német diszkózenekar, akik egy teltházas előadást játszottak a kis stadionban végig teljes 100%-ig playbackkel, és óriási sikerük volt. A magyar közösség az elfogadta azt, hogy ők playbackről játszanak. Ez a világon máshol nem nagyon fordulhat elő. Így, ahogy Bob Dylant se fogadták be, mert nem értik a szövegét, ezt meg lehet érteni, különösen ha azokat a nemzedékeket nézzük, akik az orosz nyelvtanulás vagy a Kádár korszak alatt szocializálódtak, ezt meg lehet érteni, nem értették a szöveget. És ezzel elutasították. Én játszottam olyan igen kiváló magyar zenészekkel, akik azt mondták, hogy a Bob Dylan az olyan tehetségtelen, hogy fújja a szájharmonikát, nem szívja, és nem tudom én. Szóval nem érintett ez a dolog őket meg, de hát a Rolling Stones-on is röhögtek. Én játszottam az én zenekarom, a Hobo Bluesben olyan palika, aki röhögött, hogy hogy gitározik a Keith Richards. Lehet, hogy nem gitározik úgy, mint a Clapton vagy a Hendrix, az biztos, de olyan számokat írt, amit se a Clapton, se a Hendrix nem tudott írni. Miről van szó? Tehát az alkotói tehetség és az előadói tehetség, vagy a hangszeres virtuózitás között fényévni szakadékok vannak. Magyarországon van egy ilyen szemlélet, ez egyébként a jazzből származik, hogy figyelted, ez meg az meg nem tud semmit. Mert ők nem értik, meg nem érzik, és ezt átvette a rockzene, olyan sokan vannak, akik azt gondolják ma az én nemzedékemből, vagy az utánam következőkből, hogy az az igazán jó zenész, akinek jól jár a keze a gitáron. Az, hogy semmiről nem szól, amit játszik, az
tehát, hogy lehetőleg egy gitáros az legyen virtuóz?
Mert nem is várják. Ugyanis azt a probléma ott van, és ez nagyon fontos, örülök, hogy ezt itt elmondhatom. A probléma az ott van, hogy vannak emberek, és ezt tökéletesen meg lehet érteni, kiváló szórakoztatóipari zenészek, káprázatos slágereket írnak, és ők ezért zenélnek. Hogy ők szép dalokat írjanak a napsütésről, meg az éjszakáról, meg a szerelemről, és elszórakoztassák az embereket. Ez tökéletesen rendben van. Nem mindenki azért játszik, mint a Bob Dylan, vagy a Jim Morrison, vagy most mondok valamit, amire Cseh Tamás vagy én. Nem ezért játszanak. És ezzel semmi baj nincs, csak nem kéne a másikat bántani, mert ez főleg a jazzisták bántják. És bántották, hogy az így énekel, a hobókám te nem tudsz semmit. Hát én még mindig 130-at játszom egy évben, miközben ők a jazz kocsmában esténként 5000 forintért játszanak, és boldogok, hogy elmehetnek játszani, és jól is játszanak. Jazz is jól játszanak, csak nem kéne a másikat bántani, mert az nem arról szól. Na most ebben az országban, ahol most már akkor ugye nem menjünk ebbe bele, hogy itt mi folyik gyűlölet és megvetés és kirekesztés szintjén, hát ez a helyzet. A Bob Dylan, hát nem is értik, miközben ezek a számok, mint az I Can't Get No Satisfaction, vagy a Get Off of My Cloud, vagy a 19. Ideg összeropános, vagy a Szimpáti az ördögel, ezek nem születtek volna meg, ha a Bob Dylan nem írja meg az első lemezeit, mert a Jimi Hendrix, ezek akiket maga is mondott, a Jimi Hendrix, a Neil Young, a Jagger, a John Lennon, ezek az utcán mentek a Bob Dylan után, hogy vihessék a táskáját. Annyival nagyobbra tartották őket saját maguknál. És hogy amíg a Beatles a She Loves You jejejét játszott, a Rolling Stones, meg a Lady Jane-t, vagy a nem tudom én, az Estes Gobájt, a Bob Dylannek már ilyen számai voltak, mint a Blow in the Wind, vagy a Masters of the World, vagy és így tovább, Idiot Wind.
Ugye Lassú vonat a Nemzeti Színházbeli estnek a címe, hát nyilván ez visszautal arra, és idézi a 70-es évek végén készült Dylan lemezt, ez a Slow Train Coming, amit egyébként Mark Knopflerrel készített, tehát ebből is látszik, hogy azért nem akármilyen zenészekkel dolgozott együtt Bob Dylan. Tehát mindenképpen erre utal az est címe, erre a lemezre, vagy ez a gerince?
Egyrészt másrészt az van, hogy nehéz ilyen dolgokat mondani, mert ezek a kifejezések, hogy profetikus, vagy nemzedéki önkifejezés, vagy ilyenek, ezek nem illen, ezt a Bob Dylan mindig is visszautasította. Ám, például ebben a lassú vonatban, ami azt hiszem 1979-es, olyan irtózatos fenyegetések vannak, hogy mi történik a világban, hogy hát ez nem a 70-es évekre vonatkozik, hanem most mondok ilyet, mint a, hát nem tudom, József Attila tudott, hogy nincs bocsánat, az se tegnap íródott, vagy a levegőt, ami,
tehát a Bobián... Vonatkozik ez a mára is, hogy abszolút, tényleg most is jön és közelít a lassú vonat?
Én nem nosztalgikus dolgokat választottam, egyrészt van egy-két humoros, vagy önirónikus dolog is, például van egy ilyen, hogy only a hobo, vagy én csak egy hobo, azt mondtam a koncerten, hogy ezt nekem írta. Ugye hát kiestek a székből a röhögéstől a barátaim, találtam két ilyen számot, ajánlom, én egy magányos hobo vagyok, meg csak egy hobo, ezeket így vezetem el, hogy a Bob Dylan nekem számokat írt. Ugye legyen az embernek egyrészt öniróniája, másrészt humora. De a többi dalok azok olyan nagy részük olyan jelentést hordoznak, tartalmat, amely most 2017-ben ugyanúgy érvényes, mint akkor, amikor íródott.
És mit hoz most ez a lassú vonat? Most 2017-ben?
Nézd, nem akarok ilyen aktuál politikai dologba belemenni, de ez a fajta gyűlölködés, ami jelen van Magyarországon, mert én ezt az országot ismerem, sose akartam elmenni innen, ide tartozom. Az a fajta gyűlölködés, ami itt van, az jelez valami rettenetet, amiben ez ki fog fakadni, mint valamilyen gennyes kelés, vagy nem tudom, nagyon nagy bajok lesznek. Ha arra gondolok, hogy milyen, mi mit próbáltunk csinálni, vagy mit viseltünk el, vagy akár csak magánemberként, vagy zenészként, vagy az semmi ahhoz képest, most a politikai, vagy szellemi terrorhoz képest, ami volt, mint az előítés, és százmilliókra kiterjedő manipuláció, ami már itt van. Tehát az, hogy ez, hogy az, a mi gyerekeink, nem tudom, ennek vannak-e, nekem van. Ugye ezek a gyerekek majd milyen világot élnek végig, az a kapcsolatban nekem rettenetesen rossz sejtéseim vannak. És ez hozzá a lassú vonat, ami nem állt meg a Bob Dylan. Megírta ezt 79-ben, azóta eltett majdnem 40 év, és egyre közelebb van az a lassú vonat. A óra még nem ketyeg, mert nem indította senki az órát. Vagy az magától megy, anélkül tudnánk róla, de ha ide nagyon nagy bajok lesznek, és én nem politikára gondolok, hanem ez a gyűlölködés és kirekesztés, mások megvetése, megalázása, ennek beláthatatlan következik.
Ennek okán mondhatjuk azt, hogy mostanában akkor rossz kedvű? Hobó rossz kedvű?
Nem. Nem, azt kell, hogy mondjam, hogy például a Bob Dylan kapcsán, a Schubert Music nevű cég képviseli a Bob Dylannek a jogait, és mi hivatalosan kértük, mert kérni kell, hogy magyarul játszhassuk a dalait, elküldtük a demo felvételeket, a magyar szövegeknek az angolra való visszafordítását, hogy össze lehessen hasonlítani a Bob Dylan eredeti szövegével, az ő segítségükkel várjuk az engedélyt, hogy megkapjuk a lemezre. Uh-huh. És ezek idegen emberek.
Tehát akkor lesz lemez azért véletlenül.
Hát ha megjön az engedély, persze. Hogy hát a demo felvételeket elkészítettük, ami már majdnem a tulajdonképpen kész is lenne, csak meg kell várnunk a szöveggel kapcsolatos engedélyt, hogy esetleg kérnek-e valamilyen javítást. Én ugyanezt megcsináltam a Tom Waits-szal, a Wisotsky-jal, a Rolling Stones-szal és a Doors-szal is. Uh-huh. Onnan is megkaptam az engedélyt és a támogatást, és örültek neki, hogy egy másik nyelvi kultúrába bekerülnek a Wisotsky-nak vagy a Jim Morrison-nak a dalai például annó. Ezt azért mondom, hogy érzem magam. Tehát azt látom, hogy a Budapesten, és nem a személyes sikeremről beszélek, a budapesti Bob Dylan koncerten a Nemzeti Színházban fölállva tapsolt a közönség. Most én sokat játszom a határon túl, ahol fölállnak sokszor. József Attilát, vagy Adit, most játszottam valamelyik nap Adit Erdélyben. De Budapesten ez nem szokott lenni. Tehát nem, valamilyen formában, ahogy ez sikerült valami pici kis dolgot átvinni, és lesz a december 15-én a MOM-ban is lesz egy koncert. De sikerült átvinni, és össze kell, hogy hasonlítsam a Wisotsky-jal, akiről szintén nem tudták, hogy kicsoda, különösen az a közönség, amelyik a Hobo Blues Bandre vagy Érám járt. És ma már két Wisotsky lemez is megjelent, és fut két darab, ami meg egy monodráma, amiben a Wisotsky, amit én csináltam. És
igen, ez a Marina Vladi és Wisotsky-nak.
Pontosan a ballad a két sebzett hattyúról. Na most ez azt mutatja, hogy rengeteg nyitott ember van, akik érdeklődéssel és szeretettel figyelik azokat a kísérletezéseket, amelyeket én csinálok. Nemrég például szintén a mai kultúrában teljesen ismeretlen Csokonai Vitéz Mihályon.
Igen, és valahogy olyan elfeledett költő lett.
Pedig zseniális, csak utána kéne menni. És ez az, amit kérdezett, hogy mi vár ránk, mit hoz az idő, hogy a vonat mit hoz ide. Hogy itt van ez a csodálatos zenei kultúra, amiről eddig beszéltünk, itt van mellette a magyar, a teljes magyar kultúra, a színház, a népzene, a költészet, függetlenül, hogy mi folyik az interneten, meg a médiában, meg micsoda barom műsorok vannak, meg micsoda hülye celebek vonaglanak össze-vissza. Ettől függetlenül ez az egész dolog, ez ott van, mint egy búvópatak, és nem csorvadt el, és én 130 előadást játszom egy évben, és most nem magamról szeretnék beszélni, hanem az ember úgy játszik 130 előadást, és ez nagyon komoly előadások, hogy van rá igény, mert ha nincs igény, akkor nem 130, az 30-at se játszom. Tehát az emberekben ott van az érdeklődés a kultúrára, csak ezt nem támogatják.
Visszatérve még a Bob Dylan esthez, miért tartotta fontosnak, hogy elhívja a Nemzeti Színházba erre az estre Bródy Jánost? Barátok?
Nem vagyunk barátok, három embert hívtam meg. A Presser Gábort, aki nem volt itthon, a Zoránt, aki aznap este éppen játszott, sajnos, írt egy levelet, hogy nagyon köszönöm, nem tud eljönni, és a Bródyt, aki éppen ráért. Ezeket az embereket hívtam meg, mindjárt átérek a Bródyra, de őket hármukat úgy gondoltam, hogy emblematikus vagy megkerülhetetlen figurái a magyar rockzenében a gondolkodó és emberi és érzelmi és társadalmi mélységeket kutató és bemutató muzsikusoknak. Nagyon tudnám folytatni a sort. Független attól, hogy én már a Presser Gáborral évek óta nem beszéltem, nem tudom pontosan miért, mert nem vesztünk össze. A Zorán mindig is nagyon távol volt tőlem, de mindig is elismertem őt. És a Bródy, akivel én főleg mielőtt elkezdtem volna adni, én nagyon jóba voltam, és aztán megharagudtam rá, amikor azt megírta a mi első lemezünk után, hogy a Hungarian Blues az, amit a cigány húz. És akkor odavágtam neki egyet az Operett című számban, hogy idéztem őt, hogy mondd, miért hagytuk, hogy így legyen, és akkor én odavágtam ezt, hogy van, aki hagyta, van, aki nem. És én főleg a Bródyt nagyon keményen kritizáltam. Elsősorban azért, mert őt tartottam annak, aki ezt a dolgot vinni tudja, amit ő a 60-as években csinált. Ami nekem nagyon tetszett. Nem az Illés együttes, a Bródy. És nagyon sokat vártam tőle. És úgy éreztem, hogy ő egy ilyen, most mondok valamit, nem tudom én, kultikus valaki, mint amilyen aztán a Cseh Tamás lett, hogy szegény vagy, de, és ezt ő nem teljesített, és ezt most is az arcába mondtam, hogy én azért haragudtam rá, nem azért, mert nem tudom én miket csinál, meg ő egy ilyen bizonyos politikai nézeteket sugárzó körhöz tartozik, én meg nem tartozom sehova. Engem is szeretnének besorolni ide-oda-oda, de én nem tartozom sehova. De engem az nem érdekel, hogy a Bródy János, a Presser Gábor vagy az Orán hova tartozik, hanem engem az érdekel, amit csinál. És azt, amit a Bródy csinált, azt nem lehet megkerülni, és én hálás vagyok neki, és ezért hívtam meg, és adtam neki a könyvből.
És az, hogy nem tartozik sehova, ennek kapcsán azért eszembe jut egy dal, pontosabban egy dalnak két sora, ha jól emlékszem, akkor ez a 85-ös Esztrád című lemezének a záró dala, és ebben úgy szól ez a két sor, hogy nem vagyok zászló a mások ünnepén, szelep vagyok az ország fenekén. Hát beszélhetünk, ez is érdekes lehet, ez a fajta szelep is, de ez a nem vagyok zászló, akarták volna valakik, hogy az legyen? Hogy zászló legyen ünnepen, vagy hogy akár mások ünnepén?
Hogy a rendszerváltás után különösen. Többféle párt is hívott a soraiba, voltak dalok, amiket milliókért megvettek volna a választási kampányra.
És nem adta?
Vagy volt olyan párt, amelyik a választási kampányában fölkért engem, hogy József Attila verseket mondjak vagyonokért.
Uh-huh. És nem?
És nem választam ezt, nem. És nem
de az dal, nem, dalt sem adott?
Nem.
Egy strófát?
Semmi. Sőt, hát volt, amikor az egyik párt felhasználta, és jóval később a rendszerváltás után az egyik videófelvételemet, egy József Attila verset, és hát kellett egy közleményt közreadom az MTI által, hogy ezt kikérem magamnak, és visszautasítom, hogy semmilyen közöm nem volt ahhoz a párthoz.
Ennek ellenére azért vannak olyan hobó sorok, vagy szövegek, amik valamilyen módon azért tovább mozdulnak. Volt például egy olyan sor egy dalból, ami aztán visszaköszönt Orbán Viktor egyik március 15-i beszédében. Az oly sokáig voltunk lent.
Pontosan, és hát azt tudom mondani, hogy az ember megcsinál valamit, az elkezdi a saját életét élni. Ami az egész Fidesz politikai elitet vagy vezetőséget illeti a 80-as években, meg a, nem, a 90, de a 80-as évek végén jártak a Hobo Blues klubjába a lánybánsi közösségi házba, és személyesen ismertük őket, például a Fodort és az Orbán Viktort, akik akkor még együtt voltak. És az, hogy ezt ő idézett, ez az ő dolga. Most mondok ezzel kapcsolatosan egy másik példát. Van ez a közép-európai Hobo Blues, vagy Viharban születtem kezdeti dal, amit nem tudom, a 70-es évek végén írtunk, és aztán aztán az első lemezen van rajta. Ezt a világon én jártam egy pár helyen, és egy csomó helyről kaptam információt. Ausztráliától, Amerikáig, Svédországtól, Izraelen át, Kanadáig, mindenhol éneklik magyar emberek. És vannak olyan változat, elküldtek nekem ilyen nem tudom én, október 23-ai ünnepségükről, Chicagóból például, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy ilyesmi, vagy is lehet, hogy talán kicsit több, küldtek egy ilyen hangfelvételt, ahogy ott ők ezt a dolgot éneklik. Tehát, hogy ezek a dalok elkezdik a saját életüket élni. Soha többet nem nyúlhatunk hozzájuk, nem tudunk ebbe beleszólni. Rengeteg zenekar van, amelyik játszik Hobo Bluesben dalokat, de főleg a Deák Bilgyula által énekelt számokat játsszák, azokat, amiket én azokat, mivel ezek szövegileg más műfajok, nem annyira.
Visszatérve még csak egy gondolat erejéig a Dylan esthez a Nemzeti Színházban, hogy itt folyamatosan vannak estjei, hát talán azt is mondhatjuk, hogy egy életműsorozata van a Nemzeti Színházban. Otthona lett a Nemzeti Színház? 5. évadát töltik.
Hát igen, az a helyzet, hogy az előadásaimban, nem tudom, mert valamelyik nap volt József Attila, ahol még egy sor széket betettek. Jól mennek az előadásaim, úgy érzem, hogy a közönség elfogadott, és rengeteg olyan ember jön, akik nem jártak Hobo Bluesbandre, vagy az én koncertjeimre nem jönnek. Tehát írtam például darabot.
De akkor lehet ilyesfajta átjárás is, hogy igen, mondjuk hogy utána ők elmennek egy Hobo Bluesband koncert, vagy egy Hobo és bandája, most igen, már ugye Hobo és bandája koncert.
Fordítva. Most két évig nem nagyon koncerteztem, most jövőre fogok újra. Csinálok egy új lemezt, blues lemezt, és fogok újra koncertezni. A közönség összekeveredett, de hát ez ugye 40 év alatt nem lehet ezt úgy megfigyelni. Ráadásul én soha nem vettem célba semmilyen generációt, semmilyen társadalmi réteget, vagy másfajta csoportosulást. Játszottam annak, aki eljön, és ez máig így maradt.
Társulati tag is a Nemzeti Színházban? Havi fixel?
Persze, hogy életemben keveset volt havi fizetésem, most van.
De ez az egyik első munkahelye szinte? A hát Nemzeti Színház, hogy annak idején volt?
Én elvesztettem a munkakönyvemet, és így a nyugdíjam az sokkal kevesebb lett, mint a... Nem sokkal, de kevesebb lett, mint amit igazolni tudtam, de...
Elárulja, mennyi a nyugdíja?
Kérem?
Elárulja, mennyi
hát
a nyugdíja?
Elárulhatom, semmi baj, 62 000. De hát az... én, mivel játszom, 131 esztendőben nincsenek gondjaim, úgyhogy, úgyhogy el tudom tartani a családomat, és szeretetben élek, a közönség és a családom szeretet.
Ugye szöveget, vagy verset, vagy akár dalokat színházzá tenni, azért az nem könnyű. Az mégiscsak egy más műfaj, mint mondjuk a Budapest Park színpadára kiállni.
Hát az a helyzet, hogy nekem elsősorban a Vijánszky Attilával való egész különleges viszonyom, művészésem.
Ugye, mert dolgoztak Beregszászon is együtt, hogy aztán Debrecenben.
Dolgozunk együtt, nem tudom, 15 estet, meg darabot csináltunk a debreceni színházban, és több szereplős darabokat.
De korábban is dolgozott rendezőkkel, színházi emberekkel, az igen, új színházban azért.
Aser például.
Aser Tamással, de Bálint Andrással is, Jordán Tamással is. Miben más Vinyánszky Attila, vagy miért lett ez ilyen szövetség már?
Ezt nem lehet nagyon megmagyarázni. Tulajdonképpen az volt a kiindulási pont, az egy ilyen, amelyre én tudom persze. Az még a 90-es évek végén volt, összetalálkoztam vele az új színházban, aminek akkor Márta Pista volt az igazgató.
És ő rendezett is ott, igen.
Igen, és akkor ott beszélgetünk, ott ismerkedtünk meg, és ő mondta, hogy a Vadászat című lemez az, neki mit jelentett, és hogy neki erről van egy víziója, és ezt színpadra állította volna. És úgy nézett ki, hogy a Derzsi Jancsi, a Bubik, és én játszottunk volna hárman a darabba, akkor egy egész különleges koncepciója volt, de a Márta Pista nem járult ehhez hozzá. És aztán 2002-ben, körülbelül 3 év múlva, a Beregszászli Társulat megcsinálta, amiben én játszottam velük együtt onnan. Akkor kezdtünk együtt dolgozni, és hát én nem vagyok színész, és ő a Vidnyánszki be is jelentette, vagy ki is jelentette, hogy engem nem lehet rendezni, és tényleg így van. Tehát én volt, hogy egyszer volt olyan, hogy egy szerepet kellett volna játszanom a Miskolci Színházban, és mivel nem önmagam lehettem, hanem egy másik...
Mi volt ez a szerep?
Ez volt a cím, hogy és te szépségem, igen, te. Ez Stephen Poliakov nevű Angliában él, vagy angol írónak a darabja, amiben egy rádiós műsorvezetőt kellett volna játszani, ami tök idegen tőlem, meg is buktam benne. És azóta nem buktam meg semmiben, mert tudom, hogy ilyet nem szabad csinálnom. De a Vidnyánszkira visszatérve, tehát ő valamit tud rólam, amit én nem tudok, és nem is kérdeztem tőle, hogy miért csinálja ezt a dolgot, de hát ha arra gondolok, hogy a Jordán, vagy az Asher Tamás, vagy a Vidnyánszki égisze alatt én 27 év alatt több mint 900 József Attila estet csináltam. Ez az utolsó, amit a Vidnyánszki rendezett, ez 441-szer ment. Ez az egyetlen előadás, amit fölírok mindig, hogy hol voltam, és hogy hányan vannak, és mikor. Tehát valami lehet, ami miatt a közönség eljön. Tehát, és ez a Vidnyánszki igazából azt a teret találja ki körém, amiben én őszintén és otthonosan tudok mozogni, nem kell úgy csinálnom, mint a színész lennék. Szerintem ez a dolognak a titka, hogy ő ismer engem annyira, hogy tudja, hogy egyrészt nem tudok más lenni, csak saját magam. Igaz, hogy nem is csinálok semmi olyasmit, ami hát nincs közöm. Tehát nekem nem kell játszanom valamilyen darabba, amiben idegen lennék, vagy amit nem akarok, hanem én nekem van annyi ötletem még mindig 72 éves koromban is, hogy a következő és az utána következő évadra is van ötletem, hogy egy-egy bemutatóm lesz egy újabb darabban.
Tehát nem volt arról szó, hogy mondjuk a Hamletbe vagy a Cyranóba kapjon egy kisebb szerepet?
Elképzeltem, hogy ott jövök hátul egy alabárdan, és egy fejgép úgy végigkövet, és akkor ki van írva a színlapra, hogy Töröcsik Mari, Kossuth Díjas, Udvaros Dorottya, Kossuth Díjas, nem tudom, így úgy, amúgy mindenki, és akkor legalul második alabárdos, és akkor több ilyen pont szokott lenni, utána Földes László Hobó Kossuth Díjas, aztán bírtam volna, hogy egy alabárdal ott állok, de hát a Vidnyánszki ezt nem veszi komolyan.
A Hobó Ludens című kétkötetes gyűjteménnyel kezdtük a beszélgetést, és azzal, hogy ez tulajdonképpen 5 évtized vagy 50 évnek a foglalata, és hát ilyeténképpen azért nyilván valamilyen formában az időről is szól. Foglalkoztatja az idő? Az, hogy múlik?
Nem. Úton vagyok, és ugye úton lenni a boldogság, megérkezni a halál. Nem, abszolút nem. Nem, azzal foglalkozom, amit csinálok, nem magammal, meg hogy helyezkedem el a, nem tudom én, a magyar zenében, vagy a magyar színházi, vagy irodalmi életben, azzal foglalkozom, amit csinálok. Tehát több ötletem van még mindig, mint amennyit meg tudok csinálni időben. És ez azért egy bizonyos fegyelemre késztet.
Woody Allen azt mondta, hogy ő nem a nézők, a filmjeit nézők emlékezetében, hanem a saját nappaliában szeretne tovább élni. Hát ez meglehetősen józan és prózai megközelítés. De a dalok, azok vajon meddig élnek, vagy hogyan élnek tovább, amíg valaki énekli, amíg valaki hallgatja azokat?
Ezt nem lehet tudni. Hát van egy barátom, egy debreceni ügyvéd, aki küldött egy újságcikket a Magyar Nemzetből mondjuk egy évvel ezelőtt, ahol egy Svájcban élő 90 éves magyar nénivel készítettek egy interjút, aki elmondta, hogy mi hogy került oda az egész életét, és hogy ő mi mennyire magyarnak érzi magát, és hogy egyetlen egy felirat van az ő szobájában kitűzve, hogy más nyelven beszélsz, más nyelven írsz, de magyarul álmodsz, magyarul sírsz. Ez a Szökevények hajó a című 1990-es Hobo Bluesman darban van benne, de a néni nem tudja, hogy én ki vagyok. Se a Hobo Bluesman soha életében nem hallotta. Azt se tudja, hogy miről van szó. Volt egyszer egy ember, aki börtönben volt, előzetes letartóztatásban, vagy Kecskeméten, vagy Szolnokon, már nem emlékszem, és ott várakozás közben egész nap nem tudott mit csinálni, és a falba bele volt vésve egy vers, hogy a kisfiam, azt hittem ember vagyok, de már nem, hogy az is maradok. Fogadhat úgy ezt a levelet, mint egy még emberi üzenetet. Elítélték, és akkor vitték börtönre, és nem tudta, hogy ez micsoda, és kérdezte emberektől. és a nem tudom én hány éve kiszabadult már, egy nagyon egyszerű ember volt, aki ráadásul bűnöző volt korábban, és karácsonykor megrikadta ez a szöveg. És elkezdte keresni, hogy ezt kiírta. És nem tudom hány évvel később, mondjuk 5. 5 évvel később eljutott hozzám. És ez a Bolond levele a kisfiúnak című dalnak a szövege a Vadászat albumom. De hát ott nem volt odaírva, hogy ezt én írtam, vagy hogy ez egy Hobo Blues Band dal, vagy az címese. És az embernek a egész karácsonykor ott ült, nem tudott találkozni a családjával. És egy nagyon kemény, nagyon egyszerű, szinte agresszív ember volt, aki tönkretett ez a dologot, annyit, nem, újságot sem olvasott, ott elmesélte nekem részletesen, hogy addig ment benne ez a kis részlet, amíg hát, hogy a gyerekéhez nem tud hazamenni. És hogy ilyen körülmények között ő meddig maradhat ember. Megrázó dolog volt ez, amikor ez elmesélte nekem ez az ember. Tehát az, hogy ezek a dolgok mit jelentenek, és hova jutnak, hova kerülnek, ezt nem lehet tudni. Most például van ez a menj vissza, vándor, nem lett két hazád. Ezt itt a 20 évvel ezelőtt írtam. Most akkor megint aktuális lett. Borzasztó. Ráadásul egy ilyen dal lett aktuális. Nem valami vicc, vagy jópofa, matahari szeres belém, vagy valami, hanem menj vissza, vándor, nem lehet két hazád. Vagy másik Magyarország, félek tőled ilyeneket, és akkor jön elő 20-30 éve később. Borzasztó. És ez azt mutatja, hogy hát jön a lassú vonat.
Hát minden esetre a daloknak és a dalszövegeknek is megvan a maguk sorsa. Földes László Hobo volt az elmúlt órában a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a meghívást is.